Szeretettel köszöntünk mindenkit, és a Walter Nietzsének a könyve alapján szeretnénk a Szeretetet tanulni kell című diavetítést megkezdeni. Szóval ő nem az a Nietzsche, akiről filozófiából tanultunk, ő egy svájci teológus, akinek a könyve megjelent, és Pálhegyi Feri bácsi nagyon ajánlja a figyelmünkbe, és reméljük, hogy tanulunk belőle, ha nem is többet, egy-egy mondatot. Mindig azt szoktam mondani, hogy ha csak egyetlen egy mag hullik, akkor az már eredményes lesz. Szóval a szeretetet megfogalmazni nagyon nehéz, pedig szeretet nélkül nincsen jó házasság, és gyakorlatilag a szeretet tényein tudunk valamit érzékelni abból, hogy mi is tulajdonképpen a szeretet. Mint ahogy Isten fogalmát nem lehet meghatározni, ugyanígy a szeretetét is nagyon nehéz. És hát amit fontos kiemelni az, hogy a szeretetben nem én vagyok a fontos, hanem a társam. És az a kérdés, hogy mit tehetek, érted, nem pedig az, hogy mi a haszna a kapcsolatnak, illetve a szeretetnek, és ahogy idegen nyelvet is könnyebb idegen nyelvű környezetbe tanulni, de befektetés nélkül ott sem megy, ugyanúgy a házasság az a szeretet megtanulásának nagyon jó terepe. Szóval a felvételen egy amerikai keresztény író látható a feleségével együtt, aki azt mondja, hogy amikor elvettem feleségül, azt gondoltam, a szeretet fog bennünket összetartani, ehelyett azonban megtanultam, azért kellett összeházasodnunk, hogy megértsük, mi a szeretet. Filip Jancej, nem tudom, hogy kell kiejteni, ő ez az író, szóval meg kell tanulnunk a házasságon belül, hogy mi a szeretet.
És röviden hadd mondjuk erről még csak annyit, hogy nem akarok így mindig beleszólni, de ezt fontosnak értem, hogy nagyon sokan azt gondolják, hogy ha már nem érzik azt ugyanazt a szerelmi hevületet, amit a házasságok elején, akkor igazából hát már nincs is értelme a házasságnak, holott itt van a baj, hiszen pont akkor kezdődik az egész. Tehát amikor elmúlik, ugye a szerelemre is szükség van természetesen, egy előző előadásunkban ez elhangzott, hogy milyen nagyon fontos a részben ugye a párválasztás miatt, részben ugye, hogy megtanuljuk az intimitást, és hogy beinduljon tulajdonképpen köztünk az, amit összehangolódásnak, vagy elköteleződősnek hívunk, de az még csak a kezdet, és akkor utána kell elindulnunk tulajdonképpen a szeretetnek a felfedező útjai.
Ugye a korábbi előadásainkban elmondtuk, hogy a szerelem tulajdonképpen kémia, és amikor az lebomlik, akkor nem azt kell képzelni, hogy most aztán vége, és ott kell hagynunk egymást, hanem akkor kell kezdeni a szeretetet tanulni. Szóval a házasság a szeretet iskolája. Ha nem igazán jól boldogulunk a házasságban, az nem azt jelenti, hogy rossz társat választottunk, hanem nem viszünk bele elég szeretetet ebbe a kapcsolatba, úgyhogy tanuljuk naponként. A szerelem nem egyenlő a szeretettel. Ugye az előbb már mondtam, hogy a másikra irányul, és nem önző módon. Ugye arra hajlamosak vagyunk, hogy a saját érdekeinket kiharcoljuk. Az, hogy a másik ember érdekéért tegyünk, ezt már nehezebb véghez vinni, és ez a szeretet, amit aztán folyton tanulni kell. És korábban beszéltünk a szeretet nyelvekről. Ugye az a feladatunk, hogy a társunknak fel tudjuk kutatni a szeretet nyelvét, és hasznosítani azt, betöltve a párunknak a valódi szükségleteit. Az előbb már mondtuk, hogy szeretet nélkül nincs jó házasság. Hát a szeretet az művészet. Nem csupán érzelem, hanem sokkal több annál. Ugye az, hogy igazán át tudjam adni magam a társamnak, ahhoz bizony nagy önátadás és bizalom kell, és az nagyon nehéz, hogy áldozatot hozzunk a társunkért, pedig a lényeg az, hogy tudjunk áldozatot hozni, lemondani a saját önös érdekünkről. Tehát nem csupán érzelem, önátadás és bizalom, döntésre és belső hozzáállásunk átalakulására van szükség. ez maga az új szívnek a megjelenése. Tehát az a dolog lényege, hogy kialakuljon bennünk az új szív, ami képes arra, hogy ezt a szeretetet átadhassuk a társunknak, és ezt bizony egész életünkben, egész minden nap tanulni kell, mert minden nap vannak konfliktusok, minden nap van mit helyre tennünk az életünkben, és hogy ezt a szeretet nyelvén megtegyük, ahhoz meg kell tanulni, hogy szeretni kell a társunkat.
Tehát a szeretetnek két arca van. Az egyik az úgynevezett szükségszeretet. József Attila írja nagyon szépen a versét, hogy anyjához fut így a gyermek, idegenben ütnek, vernek. Tehát ez az, hogy ami nélkül egyetlen gyerek, egyetlen mai felnőtt se tud meglenni, ez az a szeretet, ami hozzá köti tulajdonképpen az, hogy tehetetlen kisgyermeket az édesanyjához, és ami végül is a személyiségét megérleli. Tehát egy másik előadásunkban szó volt erről, hogy szeretett tank, hogy van egy olyan elképzelt üresség mindenkinek az életében, amit csak szeretettel lehet feltölteni, és hogyha ez valami oknál fogva nem töltődik fel eléggé, azért többek között azért, mert a környezet nem rezonál eléggé a gyermeknek az igényére, nem feltétlenül egy rideg elhanyagoló környezetről van szó, bár sokszor arról is, ugye hát József Attila élete teljesen egyértelmű, az apja lelépett, az anyja ugye agyon volt terhelve a három gyereknek a gondjával, és ugye nem tudta kielégíteni a kisfiának azt az igényét, amit kellett volna, ez teljesen egyértelmű. De van olyan esetben is, hogy egyszerűen nem hangolódnak kellően egymásra, más az elvárások, stb. Erről is volt egyszer szó. Viszont ugye, ahogy az a szükségszeretet, ez hajtóerő, ez az életben maradásnak a feltétele. Viszont lehet csalódás forrása is, kivéve, hogyha Istenre irányul. Hát Isten az, akibe hát igazából nem lehet csalódni, bár az ember az mindenre képes. Ugye még hallottam olyat, hogy hát én az Istenbe is csalódtam, mondván azt, hogy ezt kértem, azt kértem, így legyen, úgy legyen, aztán nem úgy lett, és akkor ugye akkor szakítok az Istennel, akkor megtagadom, vagy szerintem akkor már nincs is. Ugye itt megint ugyanaz van, amire mindig ez lesz a vezérfonal ennek az előadásnak, hogy nem az a szeretet, hogyha az ember a saját igényeit a másik által, itt esetben mondjuk Isten által kielégíteti, hanem az a szeretet, hogyha felkutatjuk és betöltjük a másik valódi szükségleteit. Ilyen értelemben Istenben azért nem lehet mégsem csalódni, mert ugye nincs ellentmondás, mert a valódi szükségleteinket Isten betölti, de azokat az igényeinket, amelyek úgy esetlegesen vannak, hogy mondjuk milyen jó lenne ez meg az nem biztos. Na most az ajándék szeretet ugye a másik oldal a dolognak, csak azt tud ajándékozni, szeretet ajándékozni, akik már maga is fel van töltve szeretettel, és végülis minden szeretet forrása maga az Isten, aki ugye maga a szeretet. És ezt a szeretetet a másik emberre kell irányítanunk, és ugye mint házasságban elsősorban a házastársunkra, aki hozzánk legközelebb áll. Tehát a párom az, akit szeretni kell. Itt az irgalmas szamaritánusnak a történetét látjuk. Gondolom, hogy mindenki ismeri, ez annyira közismert dolog, úgyhogy nem is fogom most elmondani. Viszont azt szeretném elmondani, hogy ugye a fele baráti szeretetről van szó a történetben, mert ugye azt kérdezik ezek az írástudók az Úr Jézustól, hogy hát ki az igazi fele barát. És erre mondja el Jézus ezt a történetet. És itt a fele barát, azt szeretném kiemelni, hogy most hát döbbentem rá, hogy ez a szó, ami magyarul egy kicsit most manapság a furán hangzik, hogy fele barát, hát, hogy félig barát csak, vagy mit jelent ez. Ugye, talán régies, de valamikor értették ezt az emberek, ugyanis gondoljunk a halotti beszédre, ugye, amikor azt mondja a pap ugye a gyülekezetnek, ott valamikor nagyon régen, 1000 évvel ezelőtt, hogy látjátok feleim szűntükkel, mik vagyunk, ugye? Na most azt mondja, most hogy mondaná a pap, hogy látjátok testvéreim a szemetekkel, hogy mik vagy. Tehát a felem a régi magyar beszédben tulajdonképpen az olyan, hogy ez mint testvére, mint aki legközelebb áll hozzám. És ugye a fele barát, tehát a házasságban a fele barát, tulajdonképpen maga a házastársa, a feleség, vagy a férj, de a hétköznapi életben is mindig az, aki hozzám a legközelebb áll, aki a legjobban rászorul az én szeretetemre, az én ajándék szeretetemre. Tehát ez csak az igazi szeretettel képest, az igazi szeretet, ez az agapé szeretet, ez egy ilyen görög szó, ami nem az érzelmekre, hanem bátor, nem ítélkező magatartásra és kitartó cselekvésre szólít fel. Ebben a példázatban is, amit maga az Úr Jézus mondott, ugye a szamaritánus nem biztos, hogy valami nagyon meleg érzelmekkel viseltetett az iránt, akin könyörült, akit felvett ugye a saját állatjára, és aztán gondját viselte, mert meg volt sebesülve, mert ott volt az út szélén, hanem tette azt, amit a szeretet parancsa neki diktált. Független attól, hogy magában mit gondolt, vagy nem gondolt, az jó, hogyha van meleg érzelem, és kíséri az irgalmasság cselekedeteit, de végül is a magatartás a lényeg. Na most mitől függenek az, hogy hogyan cselekszünk egy adott helyzetben? Mitől függ, hogy hogyan viselkedünk a házastársunkkal szemben? Ezt most a keresztény orvosok konferenciáján az ottani holland előadó tanultam ezt a Fa és gyümölcsei című, hogy a meggyőződéseink azok tulajdonképpen a gyökerek, amelyek a talajba belenyúlnak. És a meggyőződéseinket szívjuk fel a talajból a jó tápanyagot, vagy éppen ellenkezőleg a mérget. És ettől függ, hogy milyen lesz a fa, és aztán hát végül is, hogy milyen gyümölcsöt terem. Na most a meggyőződésekből fakadnak az értékeink. Az értékek, következmények, a döntéseink, és végül a, mint gyümölcs, ugye, jelennek meg a cselekedeteink. De ezek mind az alatta lévő szinten alapulnak. De a végső probléma mindig az, hogy mik azok az igazságok, amiket magunkévá tudunk tenni. Itt egy bibliai idézet van. Jézus a benne hívő zsidókhoz fordult: ha kitartotok tanításomban, valóban tanítványaim lesztek, és megismeritek az igazságot. Itt az igazság, és aztán az igazság szabaddá tett benneteket, ugye így folytatódik. Tehát maga az evangélium, Krisztus tanítása az igazság. Na most én tudom, hogy egy egyházi helyiségben vagyunk, de hát azért nem mindenki van egyforma meggyőződésen, de azért azt hadd mondjam el mégis, hogy gyakorlatilag Krisztus tanítása, akár tud róla valaki az ember, akár nem, akár szóval magáénak elismeri, akár nem, mégiscsak egy olyan alapvető, megkerülhetetlen dolog. Tehát, hogyha az ember azt gondolja magába, hogy ő meg tud lenni szeretet nélkül, és hogy elég az, hogy csak magammal törődök, elég, hogyha én a saját magam körül forgok, a saját önző érdekeim szerint élet, lehet így is gondolkozni, de akkor a következményeket is, ugye, hát természetesen ennek el kell fogadni, hogy ennek viszont ugye negatív következményei lesznek mind a döntéseinkben, mind a cselekedeteinkben. Tehát itt tartottunk, hogy a szeretet az döntés, akarat, döntés kérdése is, főleg az, nem annyira érzelem. Na most itt látunk egy gépkocsit, ugye, és egy nagy porfelhőt, ahogy éppen felkavarja. Na most ez a Nietzsche könyvből van ez a hasonlat, hogy ő is maga is mondja, hogy hát ugye minden hasonlat egy kicsit, hát csak úgy kerülgeti az igazságot, de ezt írja le, hogyha egy poros úton autózunk, és akkor élvezzük, hogy az autó mögött egy porfelhő keletkezik, és azt gondoljuk, hogy hát attól száguldunk, attól megyünk jól, hogy porzik az út mögöttünk. De hogyha mit tudom én, elkezd esni az eső, a porfelhő elmarad, akkor, és azt gondoljuk, hogy hát akkor már oda a száguldás, akkor igazából nem is haladunk sehova, mert nincs porfelhő. És ez azzal hozza összefüggésbe, hogy jó dolog, amikor átérezzük a szeretetnek azt a kellemes, meleg, szívet átjáró érzését, de a házasságban, de aztán előfordulhatnak olyan helyzetek a házasságban, amikor az ember nem érzi. Nem érzi, hogy szereti a másikat. Egyszerűen megszűnnek az érzések. Sokan ilyenkor szokták, ugye, hát, hogy akkor rosszul választottak, akkor külső kapcsolatok iránt kacsingatnak. Holott egyszerűen arról van szó, hogy ilyen az élet. Hogy valamikor érzi az ember, valamikor nem érzi. És akkor ilyenkor is ugye viszont tovább szeretjük a másikat, mivel eldöntöttük, elhatároztuk, és akarjuk is a másikat szeretni, végezzük továbbra is a szeretetnek a cselekedeteit. És ilyenkor a másik megkérdez bennünket, hogy szeretsz, ugye, akkor most mit mondjunk, hogy ne hazudjunk. Ugye ez is egy benne van a könyv egyébként. Szabad ilyenkor azt mondani, hogy szeretlek? Hát persze, hogy szabad. Mint ugye azt is, hogy sőt, hogyha a különben tetteiddel, döntéseiddel szereted, akkor azt is kell mondani. Mint hogy azt mondjuk, hű vagy hozzám. Ugye? Hát erre is azt mondom, hogy igen, mert ez az igazság, de a hűséget, mint olyat igazából nem érzem. Ezt a dolgot, hogy hűség. Tehát végül is döntésen múlik, és nem az érzelmeken, és később aztán, vagy továbbiakban megint megjöhetnek ezek a jó érzések is, és jó is, hogyha megjönnek, de nem feltétele a szeretet gyakorlásának. De van egy mondás, hogy aki nem akar lemondani saját önző igényéről, az mondjon le a házasságról is. Tanuljunk meg időnként érzelmek nélkül is szeretni, ez ennek a fontos tanulsága. Most boldog akarok lenni, vagy boldoggá akarom tenni a társamat. Itt ugye Ádámot és Évát látjuk, megint egy fáról van szó. Nagyon fontos, hogy fel tudjuk kutatni a valódi szükségleteit a társunknak. Tehát általában a legtöbb ember boldog akar lenni, ez egy alapvető törekvés, csak az a nem mindegy, hogy a házasságban hogyan akarok boldog lenni. Ha úgy akarok boldog lenni, hogy engem szolgáljon ki a társam, és ezt tesz engem boldoggá, akkor tévúton vagyok. Hogyha úgy akarok boldog lenni kölcsönösen, hogy a másikat akarom boldoggá tenni, akkor vagyunk jó úton. A másik ember, tehát a társam, nem egy eszköz a saját vágyainak vagy szükségleteinek a kielégítéséhez, hanem arra hivatunk, hogy egymást kiegészítsük, és egymást juttassuk el kölcsönösen a boldogsághoz, és így tudunk magunk is boldogulni. De ehhez viszont meg kell ismernünk a másikat. És ugye nagyon sokszor az az akadály, hogy igazából nem ismerjük egymást. Tehát azért hasonlítjuk felfedező úthoz a házasságot, a szeretet felfedező útjaihoz, és most a következőben arra a dologra fogunk rátérni, hogy meg kell ahhoz igazából ismernünk egymást, hogy fel tudjuk kutatni a valódi szükségletét, és be tudjuk tölteni, és ilyen módon boldoggá tudjuk tenni a másikat, és azon keresztül mi is boldogok lehessünk. Bocsánat, egy kettőt ugrottam. Na most ugye az embereknek szükségletei vannak, ez a szükségletek piramisa, biztosan hallottak egy Maslow nevű ilyen pszichiáterről, aki ezt a dolgot feltalálta, vagy először leírta, hogy az emberek, de ez annyira kézenfekvő, hogy mindenkinek egy pillanat alatt világos lesz, ugye, hogy vannak alacsonyabb rendű szükségletek, és hogyha azok be vannak töltve, akkor támad az embernek igénye magasabb rendű szükségletek. Tehát, hogyha valaki éhes, és a legalapvetőbb dolgok hiányoznak, vagy pláne mondjuk levegője nincs, akkor alig ha vágyik arra, hogy milyen jó lenne, hogyha nyerne egy ötöst a lotton, vagy megkapná a Nobel-díjat, ugye, vagy egy boldog házasságban jelennek, nyilván először enni kell, és a következő ugye a igények sorában a biztonság, aztán a gyengétség, tehát a szerelem, szeretet, és aztán az érvényesülés, és végül a úgynevezett önmegvalósítás, eddig jutott el a modern ember. Na most ugye a disznó kereskedő énekli a cigánybáróba, hogy mert jó evés és jó ivás az élet célja, semmi más. Hát ugye ez a testi embernek a ennyi, jó evés és jó ivás. Ehhez még hozzájön ugye az, hogy a biztonság iránti vágy, ugye, ami azt mondja, hogy pénz. Ugye? Amit hamis mammonnak mondunk, mert ugye a mammon az eredetileg azt jelentette, hogy valami, amiben meg lehet bízni, ugye a legtöbb ember a pénzbe bízik. Tehát ezek, azért jutom, hogy ezek a testi ember. Na most a modern embernek egy kicsit több, nagyobbak az igényei ennél azért. Ugye megint a költőnek József Attila Ars Poetica című művében van, ehes, ihas, ölelhes, alhas, a mindenséghez mérd magad, ez volt neki az arsz poetikája. Tehát ugye az ölelhes, ugye benne van természetesen a szerelem iránti vágy, ami teljesen természetes és teljesen normális vágy az embernek. És az, hogy a mindenséggel mérd magad, pedig ebben benne van az, hogy ki tudja bontakoztatni a benne lévő képességet, és arra megkapja megfelelő elismerést. Tehát ez az önmegvalósítás, ami tulajdonképpen a modern ember idáig jut el, és sok költőnek, magyar költőnek is az életében a házastársát tulajdonképpen arra használta fel, hogy megvalósítsa a önmagát, vagyis hogy az ő zseniét, géniuszát legyen valaki, aki kiszolgálja, ugye nem egy író írta, hogy talán Szabó Lőrinc, ha nem úgy van, akkor javítsatok, hogy mint a lámpa, amikor lecsavarom, ne is legyél, mikor nem akarom, tehát és semmi egészen, azt hiszem ez, tehát meg például tudom, hogy ott volt az I. és Gyula Kozmuca Flóra kapcsolat, ugye ez a Flóra volt, aki József Attilának volt a Flórája először, aztán ugye egy másik nagy költőnek a felesége lett. Ő maga is egy roppant tehetséges ember volt, írt is, meg híres gyógypedagógus volt egyébként, és, de teljesen kiszolgálta, alárendelte magát a férjének, az ő munkáit gépelte, javította, stb. Tehát gyakorlatilag a férje zseniét szolgálta életében.
Szóval Imre beszélt a modern emberi szükségletekről, és ettől többre van szükségünk, mégpedig az a fontos, hogy meg tudjuk ismerni a társunkat. Ugye a korábbi diában erről már volt szó, de a legmélyebb ismeret az az intim és a szexuális kapcsolatban valósul meg, és ezt feltétlenül kölcsönös és kizárólagos elkötelezés kell, hogy védjen. Csak akkor tudjuk átadni magunkat úgy a társunknak, hogy biztonságban érezhessük magunkat, és így tud ő engem igazán megismerni ebben az intim kapcsolatban. Hogyha mögöttünk van a kölcsönösség, a kizárólagos elkötelezettség, akkor én azt tudom, hogy a társam biztos, hogy nem fog engem sohasem megunni, nem fog engem megutálni, nem fog elhagyni, mert rossz tulajdonságaimmal együtt vett el, csomagban kapott, és ezt tudja rólam, és ha ez a megismerés ilyen mély kettőnk között, akkor biztosak lehetünk a kapcsolatunkba. És ennek feltétele az is, hogy ő ugyanezt megtegye, kinyíljon a számunkra, és a vele való kapcsolatunk nagyon szoros legyen, hagyja, sőt akarja, hogy felfedezzem, és megismerjem én is őt. És eredetileg Isten terve szerint ilyen kapcsolat a házasság, és bízunk benne, hogy az is marad. Hát a nők igazi szükségletei. Ugye ez az, amiről a férfiakat nem akarom bántani, de keveset tudnak. És miért is? Azért, mert a nőknek érzelmi szükségleteik vannak, míg a férfiaknak inkább a szexuális szükséglet a fontos. A Pál apostolra szeretnék hivatkozni, szóval fontos a szexualitás, ezt ki kell, hogy emeljem, enélkül sem a férfi, sem a nő nincs meg, csak mégis a nőnek a lelki igénye a nagyobb, és erre kellene odafigyelni. Szóval Pál apostolra szeretnék hivatkozni, akit ha
azt mondta,
tudom,
hogy ne fogtátok meg egymástól magatokat, legfeljebb egy kis időre, hogy az imádkozásra szabadok legyetek, de utána legyetek ismét együtt, hogy a sátán meg ne kísértsen benneteket. Ezt tanácsolta
Pálapostól
a korintusiaknak. És folytatod?
Na igen, és ugye amit tanulhatunk, hogy ne fosszuk meg egymást, mert hogyha megfosztjuk egymást, ezzel felhívás keringőre a párom részéről, hogy neki szabad utat adok, és ez nagy kísértésnek teszi ki a páromat, és fontos az, hogy kölcsönös megegyezéssel, egy magasabb cél érdekében lehet CSA-t tartani, de kölcsönös megegyezéssel, mert nem mindegy, hogy közösen böjtölünk, vagy pedig éheztetjük a másikat. Most van, amikor önös érdekből valaki hangoztatja, hogy kerüli a szexuális kapcsolatot, ez nem keresztény gondolkodás, egymásért kell átadnunk magunkat. És ugye mindig felhívjuk a figyelmet a szeretet nyelvre, mert arra igazán szükségük van a nőknek, és hát a férfiakat arra kérem, hogy ezt tessék figyelemmel kísérni és megtanulni, és a valós szükségletnek, mint ahogy a korábbi diákban is emlegettük, az annak eleget tenni, elismerés, dicséret, a férfiak is igénylik ezeket gyakorlatilag, nem csak a nők, figyelmesség, együtt töltött minőségi idő, segítségnyújtás, a lelki problémáknak a megélése, megértése. Nagyon fontos dolog a hit a családon belül, hiszen a férj, feleség, a gyerek a legkisebb egység a gyülekezetben, és nagyon fontos az, hogy egy ilyen hit közösség alakuljon ki a családon belül, mert ez lesz a magja a gyülekezetnek. A közös spiritualitás nagyon fontos a családokban, fontos lenne a családokban. Azt hiszem, jöhet a következő. Na és mi kell a nőnek a házasságban? Ugye elsősorban az, hogy szeressék, hogy biztonságban érezze magát, hogy a férj az, aki őt megvédi minden körülmények között, és hát a párja igazi férfi legyen, aki jóindulatú, határozott, aki a család életét vezeti, mert hát azért a férje a vezető szerep, aki képes irányítani a családot, van benne tetterő, a külseje az legyen ápolt, gondozott, legyen udvarias, figyeljen a párjára, és legyen benne türelem és visszafogottság. Nagyon fontos lenne, és hát ugye mindenki igényli, hogy a párját simogató, a lelkét simogató szeretet legyen benne, és azt közvetítse a feleség felé, és legyen igazi lelkitárs. Ha kell, akkor bátorít, vigasztal, ha kell, akkor visszafog és megnyugtat. Szóval van egy példánk, amikor ugye a gyerekeink életét mindig nagyon-nagyon figyelemmel kísérjük, és volt egy olyan ismerősünk, amikor a gyerek, férj és feleség összevesztek. És hát az anyuka ugye védem a gyermeket, mint az oroszlán, bele akart avatkozni ebbe a kapcsolatba, a férj azt mondta, hogy nyugi. Ez nem a mi dolgunk, majd ők kibékülnek, ha te beleavatkozol, akkor ebből az lesz, hogy rád haragudni fognak, ők meg előbb-utóbb ki fognak békülni. Szóval ezt jelenti az, hogy bátorít, vigasztal, és ha kell, akkor visszafog. Szóval ezt is érvényre kell juttatni, és fontos, hogy megtegyük, és erre van is igényünk, úgyhogy kérjük a férjeinket, hogy tegyék meg.
És hogy mindig jelen van.
Ja, igen, mindig jelen van. Na, bocsánat.
Igen, nem hagyja magára a feleségét. Ugye azért van ez a konyhai jelenet többek között, hogy tehát azt mondja Mártuska, hogy...
Szóval ugye az, hogy mindig jelen van, az nincs mindig ott, de amikor a szükséges problémákat meg kell beszélni, akkor legyen arra időnk, ugye a minőségi idő, amikor nem csak arról beszélgetünk, hogy kit kell óvodába vinni, meg egyebek, hanem kiönthetem a lelkemet, és szán rám időt a párom, és akkor, amikor bajban vagyok, akkor jelen legyen, és igazi támaszom legyen.
Amit példatörténetet hoztunk, abban pontosan egy ilyen dolog van, hogy mennyire válságosá tudja azt a házasságot tenni, hogy egy problémával mondjuk egy nehezen kezelhető gyereknek a...
Nem mondd el előre.
Nem mondom el előre, de gondjával csak egyedül a
feleségnek
kell megharcolni, még a férj, hát ugye, csak ugye máshol van.
Na és amiben mások a nők, és amit a férjeknek tudniuk kellene. Ugye korábban egy előadásunkban beszéltünk arról, hogy a nők agya egészen másként van bedrótozva, mint a férfiaké. 30%-kal több kapcsolat van a két agyfélteke között a nőknél, mint a férfiaknál. Ennek aztán vannak következményei is a viselkedésünkbe. Ugye Imre azt mondta az előbb, hogy én tudom, hogy következnek egymás után a diák, mert valóban több mindenre képesek vagyunk figyelni. Ugye a gyerekek nevelésében mennyire fontos az, hogy tanul a gyerek, vacsorát készítek, mosok, szóval egyszerre több mindenre kell, hogy figyeljen az asszony. A férfiak agyában van a fogaskerék, és akkor az megy, előre néz, és más nincs az életünkben. Csak egy-egy dobozzal, vagy egy-egy fiókkal tud foglalkozni. Tehát egyszerre több mindenre tudnak a nők figyelni. A férfi látása centrális, a nőké perifériás. Sétál a férj és a férj és feleség sétál az utcán, és akkor meglátja a feleség, hogy jól megstírulték a férjét. Ő ezt észreveszi, közli a férjével. A férfinak eszébe se jut, észre se vett semmit, de a nő igen, és ez gyakran konfliktus helyzetet teremt. Szóval ez ebből adódik, hogy mi azt is észreveszünk, amit a férj nem tesz. A színesebbnek látja a világot. Ugye a férfiak kék, zöld, sárga és kész. A nők bézs, meg aranysárga, meg szóval sokkal több színt képesek felismerni, mint a férfiak, és az érzelmeket gyorsabban felismerik. Ugye itt is barátnő példát tudok felhozni, hogy ha a feleségnek valami baja van, a férj nem fogja észrevenni, ha a barátnőjével találkozik, az tudja, hogy valami nincs rendben. Mert sokkal érzékenyebbek a nők, szóval éppen az agyi kapacitásuk miatt, mint a férfiak. Vagy a nonverbális jelek dekódolása, tehát amit nem szóban mondunk el, az, vagy nem szóban fogalmaznak meg, azt is sokkal jobban megértik a nők. Ha sír egy csecsemő, akkor az anyuka tudja azt, hogy tisztába kell tenni, enni kér, fáj valamilyen. A férfi tett tisztába, biztos azért sír, vagy enni adj neki, de hogy más lehetőség is állhat emögött, a sírás mögött, a férfinek ezzel bezárult, és kész. Szóval a nők ebből a szempontból is sokkal érzékenyebbek. Magasabb a fájdalomtűrő képességük a nőknek. Ez jó, hogyha a férfiak tudják, mert panaszkodni a nők már csak akkor panaszkodnak, amikor valami nagy baj van. Úgyhogy figyeljenek oda a legkisebb dologra is. Na, de éppen azért, mert ilyen a bedrótozásuk az agyukban a nőknek, éppen ezért sokkal többet kombinálnak, tépelődnek, szóval ha valami hírt meghallanak, abból már sokkal több mindenre próbálnak következtetni, nem mindig jól, de azért következtetnek, és az, hogy ezt meg tudják oldani, ahhoz állandóan beszélni kell, és el kell mondani, hogy én erre gondolok meg amarra, és aztán tisztába kerülnek a dolgok, de sokkal többet kombinálnak, és a gondolkodásuk értelem vezérelt, és a beszéd azért fontos számukra, mert azzal közlik az érzelmeket. Szóval a nők sokkal többet csivitelnek, mint a férfiak általában. Szóval ez mind általánosságban van mondva, mert van, aki azért nem teljesen ezekkel a tulajdonságokkal rendelkezik. De szóval a férfiaknak érdemes odafigyelni ezekre a dolgokra.
Még hadd mutassam azt a szerkezetet, amely tanulban, ugye, a felül azon az évben, hogy férfi, ott egy gomb van az egész hiszen, azon akármire való
szerkezetet.
Még a nőknél, hogy ez a rengeteg mindenféle kapcsoló, meg gomb, meg mit tudom, de ez csak a bonyolultságát szerette volna szimbolizálni. A nők egyszerűen bonyolultabbak, és ez nem véletlen, az Úristen így teremtette, mégpedig az a meglátásom, hogy ez azért van, mert különben ugye a csecsemőnek az igényeit nem tudnák megfelelően felismerni és kielégíteni. Tehát ezért sokkal több antennájuk van, és mivel a gyerekek, ugye mondjuk, ha több gyerek is van, ugye azok rengeteg figyelmi kapacitást lekötnek, a rengeteg különböző, hát nagyon szükséges igényekre, mert veszélyes helyzetekbe kerülhetnek. Ha ezt nem tudná az asszony számon tartani, akkor ugye nagyon komoly problémák lennék. Az Úristen viszont felruházta ezekkel a képességekkel, hogy ennyi mindenre tudjon egyszerre figyelni. Ugye ez viszont azzal jár, hogy bonyolultabb a kis, tehát bonyolultabb a lelkük, és ezt jó lenne, hogyha férjek tudnák.
Számtalan bohózatra, ha gondolunk, mindig azt van, nem értem a nőket, nem értem a nőket, és igen, tényleg nehéz.
Igen, nem értik a nőket a férfiak, és annyi mindent megtenni, éppen mondom Mártának, hogy Pitagórasz tételtől az integrálásig, meg mit tudom én, Kambodzsa földrajzát, meg mit tudom én, micsodát meg kell tanulni, de a legegyszerűbb dolgokat, ezt nem, ugye ezt nem tanítják sehol se. Mondjuk a szexuális felvilágosítás se alatt se ezt értik, hanem pusztán a fiziológiai dolgokra koncentrálnak, holott ennél ez sokkal fontosabb és nagyobb jelentőség. Most ugye férfiak azt most én mondom el, az alapvető szükségleteit. Hát az, de nagyon összefügg egyébként a nőknek és a férfiaknak. Nem is sokba különbözik, de azért vannak különbség. Most az előzőekhez még kapcsolódva, hogy a férfiaknak a látása centrál. És ráadásul a férfiak azt látják jobban, ami mozog. Ami nem mozog, azt nem veszik észre. Tehát, hogyha például van egy halom szennyes valahol ledobva, de nem megy odébb, akkor nem biztos, hogy észre fogja venni. Vagy például az, hogy ha televíziót néz a férfi, akkor bármi történet körülötte, ő csak azt látja, különösen, hogyha a meccset vagy van. Volt is egy olyan történet, hogy volt egy betörő a világbajnokságot, és mindent összepakolt már. A Vasas nézte továbbra is a tévét, de amikor a tévét is el akarta vinni, akkor már kitört a balé, és elkapta a betörőt. Tehát erről van szó. Na most a férfiaknak nagyon fontos az elfogadás. Ugye a férfi az, aki általában a külvilágban próbálja ugye megteremteni a családnak a létalapjait. Tehát megszerezni az erőforrásokat, ami ahhoz kell, hogy a feleség és a gyerek védve és biztonságban legyen, és el legyen látva. Na most viszont itt rengeteg sérülés éri. Hát az állandó rivalizálás, ugye, ami modern társadalomban és munkahelyeken, meg a társadalmi érintkezésben, meg a közlekedésben, meg mindenütt jelen van, és itt rengeteg lelki sérülést lehet szenvedni, és ha még otthon is ugye erre még meg nem értéssel ugye rátesznek, hát ez már egy komoly feszültségforrás. Aztán a megértésnek a kérdése, hogy ugye nem csak a nőket kell megérteni, a férfiaknak ezeket a tulajdonságokat, hogy egyszerű. Mert a nők viszont hajlandók azt gondolni, hogy a férjük például gondolatolvasó. Azért, mert a barátnőjük tényleg látszólag az, ugye, hogy Márta is mondja, hogy már 10 lépésről észreveszi a járásáról, a mozgásáról, hogy a csuda tudja miről, hogy hát valami baj van, sőt már nagyjából azt is tudja, hogy mi baj van a barátnőjével, vagy a húgával, vagy a lányával, vagy mit tudom én. De a férfiaknak mondani kell, tehát hogyha nem mondják meg direktben nekik, tehát tényeket kell közölni, mert csak akkor hát érti meg. Most például van egy unokánk, aki most már kollégiumban jár, elmondhatom, mindegy, már is elmondott, és ugye, hogy hívjuk fel telefonon, jó, de hát ő egy fiú, ugye? Na most mit mondjuk neki? Tehát az a lényeg, hogy ővel nem lehet lelkizni, tehát neki valamit, azt mondjuk, hogy szeretjük, hát persze, tudja, hogy szeretjük, nyilvánvaló, de valami konkrét dolgot kell neki mondani, nem lehet vele különben már. Viszont egészen más, hogyha a felhívod a lányodat, vagy felhívsz egy jó barátnőt, akkor azzal rengeteg mindenről lehet beszélni. Ha csak azt kérdezed meg tőle, hogy mit tudom, hány tojást kell a piskóta tésztába, arról lehet órákig beszélni, nem a piskóta tésztáról, hanem azzal kapcsolatban bármiről. Na most ez megint, amit a férfiaknak tudni kell a feleségről, hogy a feleség telefonál, és hosszan telefonál, én is szoktam mondani, hogy távbeszélt, nem azért hívják távbeszélt, hogy sokat kell beszélni. De most már persze, hogy nem azért hívják, de ugye van egy ilyen igény a hölgyeknek, egy ilyen lelki igény, ami viszont nagyon fontos, mert ahogy mondom, hogy variálnak, kombinálnak, és mindent összehoznak mindennel, ezt csak így tudják valahogy tisztába tenni, hogyha erről tudnak beszélni, és itt viszont a férjeknek kell ugye türelemmel lenni.
Szóval azért felhívtam az unokámat, és akkor beszélgettünk. Igen, nem, igen, nem. Ezek voltak a válaszok. Úgyhogy neki lett tikadni.
Jó. Na, akkor folytatjuk azért, hogy nagyon megkanyarodjunk el a témát. Tisztelet és bátorítás. Tehát a tisztelet az nagyon fontos, ugye, hogy persze ez megint kölcsönös, tehát nem lehet azt mondani, hogy nyilván tisztelni kell a férjnek a feleség, és a feleségnek a férjnek. A tisztelet az, hogy megadjuk neki azt a fontos helyet az életünkben, amire neki igazán szüksége van, az, hogy biztatjuk és megerősítjük abban, hogy ő általunk szeretve van, mármint ugye a feleség szereti a férjét, és persze fordítva. A bátorítás ugye szintén azzal függ össze, hogy ugye a férjnek kell meghozni a döntéseket, már terül vezető, sokan vitatkoznak ezzel, hogy hát ez már a múlthoz tartozik, hát nem mi van a modern életben, de valójában ez nem azért van, mert hogy ezzel fokozzák tulajdonképpen a nőket, hanem pontosan azért van, mivel a gyermek és a családnak a légkörének a fenntartása annyira igénybe veszi a nőket, és a gondolkodásuk is bonyolultak, a legtöbb döntést viszont meg kell valamikor is valahogyan hozni. És a férfinek pont ez a gyakorlatilag okság, logikai gondolkodás, ami
egyszerűbb ugyanaz asszonynak, de a döntés szempontjából mégis szükségesebb. Tehát egy adott helyzetben meg kell valakinek hozni a döntést, és ez pontosan megkímélja a feleségét, viszont ugye minden döntésnek van kockázata. És rosszul is sülhetnek ki a dolgok, és ebben az esetben sem az a helyes, hogyha akkor a minden keserűségét meg haragját rázudítja a férjére, hanem bátorítani és biztatni kell, és gyakorlatilag hát együtt próbáljuk túlélni, vagy a következményeket elviselni, ugye ehhez kell a női bölcsesség többek között. Most a szabad területeknek a biztosítása egymás számára az, hogy legyünk tekintettel és tisztelettel az iránt, hogyha a másiknak mi az érdeklődési köre. Amíg a hölgyek, mit tudom, csak egybe járnak, vagy együtt járnak, addig ezt eléggé jól érzékelik is ezt a dolgot, hogy ha mit tudom én, futballista az illető, akkor lelkesen kimennek fel a meccsre, és tudják, hogy mi az a les, meg mit tudom én, hogy ki mit csinál azon a pályán, de utána később már esetleg nem mutatnak érdeklődést. Ez még kisebb, hogyha a hobbijuk iránt, de sokszor a foglalkozásuk iránt se, azok iránt, a dolgok iránt, ami a férjüket igazán foglalkoztatja. És még rosszabb dolog az, hogyha leszólják. Hogyha a negatív kritikát, hogy már megint az a hülye meccs, meg mit tudom én, már csak azok a hülye halaid, akik az állandóan ott, vagy mit tudom én, megbírálják a barátait, vagy ilyesmi. Szóval ez fájdalmas dolog, és ezt érdemes elkerülni, hanem lehetőséget kell adni arra, hogy legyenek szabad területek. A tevékenységnek azok a külön kis szigetecské. Ugye azt a hasonlatot szoktuk adni, hogy az egyik mondjuk házastárs szeret énekkarba és eljár énekel, nem kell, hogy mindenhova. A másik meg botfülű, meg fahangú, nem kell, hogy kézbe, akkor eljárnak énekkarba. Vagy a férj szeretne horgászni, a felesége meg nem. Tehát ezeket a szabadságokat azért meg kell adni, csak hogy érdeklődjenek, és ne szólják le a másiknak a tevékenységét. És ami nagyon fontos, hogy első helyre kerüljön a férj. Tehát ne a gyerek legyen a házasság az első helyen. Pedig sokan azt gondolják, hát ha már a gyerek van, a gyerek van az első helyen. Ez igen nagy hiba egyébként. A gyerek majd felnő, kölcsön kaptuk az Úristentől, nagy megbízás a szülőnek lenni, és nagy megtiszteltetés, de egyszer el kell engednünk. És akkor utána csak nézzünk egymást, hogy ki ez az idegen férfi, vagy ki ez az idegen nő, akivel tulajdonképpen soha nem ismertük meg egymást. És a barátokhoz, barátnőkhöz képest is, szülőkhöz képest is mindig első helyen kell tartanunk a házastársunkat. Hát ennek a lényeg, hogy a teljes elfogadottság, átvészelünk nehéz időszakokat, csalódásokat is, ahogy végig haladunk a szeretetnek ezen a zarándok útján, és nagyon fontos, hogy előre elhatározott megbocsájtás. Ugye ebben a Nietzsche könyvben van egy ilyen idézet, ami saját életében van, hogy elment ugye Svájcba, ő ez az úriember, és elment valami előadást tartani, és először összeszólalkozott a feleségével, már nem volt idő kibékülni, bevágta magát a kocsiba, és akkor útközben aztán ugye elmúlt a haragja, és aztán hát fel akarta hívni a feleségét, de nem volt térerő. És aztán később se sikerült felhívni, és akkor hazament, akkor hát mondta neki, hogy hát megbocsájtasz, és azt mondta a feleséget, hiszen tudod. Ami azt jelentette, hogy ők már megegyeztek még a házasságkötés előtt, abban, hogy előre, hogy meg fognak egymásnak minden ilyen esetben bocsájtani, és így azért nyugodtak lehettek a másik iránt. De persze ez nem azt jelenti, de persze visszaélni nem lehet, de néha elkerülhetetlen emberek vagyunk, megbántjuk egymást, de nagyon fontos, hogy tudjuk, hogy készen van a megbocsájtás. Szemrehányásokat elkerüljük, amennyiben lehet, hogy az előbb is volt szóló, és megtalálni a közös jót, és a közös kiutat, de nem ketten találjuk meg a közös kiutat, hanem hárman, ugye a harmadik maga az Úr Jézus, aki minden házasságnak tulajdonképpen az értelmi célját adja, és ő adja hozzá az áldást. Mint hogy a kánai mennyegző is attól volt igazán híres, nem a bortól, hanem az Úr Jézusnak a jelenlététől. Na most egy nagyon fontos dolog, hogy azt szeretnénk, hogy a jó kapcsolat alakuljon, hiszen a kapcsolat a legfontosabb. A legnagyobb érték az életünkben a kapcsolatok. Tehát semmiféle pénz, vagyon, vagy bármilyen tárgy nem pótolja azt, hogyha jó kapcsolatok vannak a velünk legközelebb állókkal. És ennek pedig az eszköz a beszélgetés. Ez egy könyv címét tettem fel a Pringer Lászlónak a gyógyító beszélgetés, ez egy ismert pszichiáter, és csak azért tettem, mert a gyógyító beszélgetés, tehát a jelző miatt, ugye, hát a jó beszélgetés, annak gyógyító szerepe van, az a lelket meg tudja erősíteni, meg tudja gyógyítani. Ezt meg kell tanulni, mert ez magunktól természetesen nem megy, nem tudunk, nem vagyunk képesek jól beszélgetni, de ha néha mégis sikerül, akkor az embernek mégis van az érzés, az egy olyan csodálatos érzés, hogy na, végre megértjük egymást. Tehát az a belsőség, ez egy nagy része az intimitásnak. Míg a hallgatás az egy büntetés. Ugye, tehát azért, hogyha mikor haragban vannak, elfordulnak egymástól a párok, akkor ugye ott van a hallgatás. És Isten is úgy büntet igazából, hogyha lehet erről beszélni. Ugye, hogy benne van a Bibliában, az Ószövetségben, hogy nem, nincs kijelentés, nincs profécia, hallgat az Isten, és akkor ugye azt jelenti, hogy valami nincs rendben az ő és a népe között. Tehát ez csak egy kitérő. És nagyon gyakori a félreértés, tehát hogy nem arra reagálunk a beszédünkben, hanem amit a másik akar mondani, mert nem értelmezzük jól. Ugye előbb is sokszor volt benne szó, hogy mások vagyunk, másképpen vagyunk bedrótozva, másképpen működünk, és ezért nem tudjuk egymást megérteni. És meg se próbáljuk, az a legnagyobb baj. Tehát meg lehet ezt tanulni, és oda kell figyelni. Akik ezzel foglalkoznak a kommunikációval, azt a hasonlatot szokták hozni, hogy először, mielőtt egy szigeten ki akarunk kötni, előbb hajózzuk körül. Tehát mielőtt pontosan válaszolnánk, vagy reagálnánk, előbb értsük meg, hogy a másik mit akar igazából mondani. Jó példa, egyszer elmondtuk itt is azt az amerikai lelkészt, a Fűtő Robi, tehát Amerikába született magyar származású lelkészről van szó, akinek magyar a feleség, itteni magyar, és nagy vérértés volt közöttük sokáig, hogy Amerikában másképp kommunikálnak az emberek, mint Magyarországon. Az a szokás, hogyha két ember elkezd beszélgetni, akkor az egyik mond valamit, a másik meg állandóan kérdez, és mert pontosan tudni akarja, hogy mit, hogyan, miért. Magyarországon meg az a szokás, hogy az egyik ember elkezd beszélni, a másik meghallgatja, és akkor utána meg ő kezd beszélni, és akkor meg ezt hallgatja. Most, ugye ők úgy érezték, tehát a Robi mindig úgy érezte, hogy a felesége igazából nem érdekli, hogy ő mit mond, mert hát nem kérdez közben. Ő meg mindig közbe kérdezte, amikor a felesége beszél, és a feleség ideges lett, hogy nem hagyja őt kibeszélni, miért szól állandóan bele. Ugye, tehát ebből is látszik, hogy a legjobb szándék mellett is ugye komoly félreértések forrása lett. Itt is egy ilyen félreértető beszél, ugyanúgy az odafigyelés, hogy nem is figyelünk oda. Ugye a párbeszéd, nem tudom, onnan lehet-e látni, a hölgy, nagyon szép pár, ugye egymásra néznek, gyengéden hozzáér a vállához a feleség, és a férj is úgy látszik a szemében. És akkor oda van írva az asszonyka, hogy drágám, anyám leesett a létráról, most mit csinálja? Erre a férfi mit válaszol? Paprikás krumpli jó lesz. ez nevetséges, de tulajdonképpen elkeserítő, ugye valaki olyasmire válaszol, ami tulajdonképpen el se hangzott, hát ez egy nagyon... Tehát itt megint arról van, hogy sokszor az ember vagy előre gondolja, hogy a másik mit akar mondani, és vagy nem figyel oda, hanem arra figyel, amit ő akar mondani, és fogalmazza magába a választ, alig várja a másik elhallgasson, és akkor már mondja is a magáét. Ugye nagyon fontosak ugye a beszélgetés körülményei, nagyon, hogy kell, ugye Márta mondta, minőségi, teremtsük meg a megfelelő alkalmakat, az, hogy beszélgetünk egymással, mennyi, mi az időpont, helyszín, stb. Erről már a kommunikációs előadásunkban volt, hogy csak azért megemlítjük. De a legfontosabb ez az Efézus beliekhez írt leveléből Pál apostolnak ez idézet, hogy igyekezzetek megtartani a lélek egységét a békesség kötelékével. Tehát az a legfontosabb, hogy a békesség, itt nem csak az, hogy nincs harc, vagy harag, vagy nyugalom van, hanem az a békesség, amit csak Isten ajándékozhat nekünk, a teljes egység és összhang, ezt igyekezzünk megtartani a lélek egységét a békesség kötelékével. És aztán már csak két diánk van, ez az elköteleződés. A keresztény élet, és hát igazából minden minőségi élet, elköteleződés is Jézus Krisztus a szeretet forrása mellett. keresztény házasság, elköteleződés egymás mellett. Úgy szeressétek ti is egymást, hogy ez az Úr Jézusnak a szeretet parancsa, hogy én szerettelek titeket, hogy én, tehát Jézus mutatja a példát. Kölcsönös megbocsájtás, egymás javának keresése és önzetlenség, ez a lényeg az elköteleződésnek. És az igazi középpont, a szeretet forrása, minden szeretet ugye Istentől, Istenből árad felénk, mint ahogy a nap körül ugye keringenek a bolygók, és ugye a föld is, a földi életet is a napnak a melege, energiája teszi lehetővé, ugyanúgy, tehát az igazi középpont a szeretet, Isten szeretete, az igazi szeretet, az agaszupé szeretet teszi azt lehetővé, hogy bejárjuk, és hát betöltsük tulajdonképpen a szeretetnek ezt az arányok útját. Hát ennyit szeretünk volna mondani.